Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Hallatszik a mikrofon? Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a mára mai igencsak melegre sikerült estén. Természetesen mi a szó klasszikus értelmében használjuk a melegre sikerültet. Hadd mondjam el, hogy a mai koncert némileg formabontó lesz, ugyanakkor nagyon is jogos ez a formabontás, hiszen a reformáció 500 éves évfordulát ünnepeljük. Ezért a kórusunk úgy határozott, hogy ezt a mai koncertet a reformáció zenéjének és a reformációval kapcsolatos zenéknek fogjuk szentelni. A mai koncertet uralni fogja a Zsoltár. Ennek pedig az az oka, hogy a reformáció nem csak a liturgiát újította meg, nem csak a prédikációt állította az istentisztelet középpontjába, sok-sok más helyett, ami általában az addigi katolikus istentiszteleteket, miséket jellemezte, hanem megújította zeneileg is. Ennek a zenei megújulásnak a lényege... Ennek a zenei megújulásnak a lényege az volt, hogy a 150 zsoltárt átírták, ezek lettek az úgynevezett genfi zsoltárok. Az új protestáns istentiszteletek középpontjában ugyanis a prédikáció mellett a zsoltár éneklés állt. Ennek meg is lett az eredménye, mert rendkívül gyorsan elterjedtek a genfi zsoltárok. Az ok az volt, hogy olyan dallamokra írták át a zsoltárok szövegeit, figyelembe véve természetesen azt, hogy a zsoltár szövege ne károsodjon, tehát a Biblia szerinti legyen, amelyek általában ismertek voltak. A mi egyik kedvenc zsoltárunk a 42. a mintaszép híves patakra sokszor szoktuk énekelni. Ez például 15. Lajos király kedvelt vadászdala volt. Világi dallam. De tudunk olyan zsoltár dallamról is, amelyik francia chanson dallam volt. Aztán olasz szerelmes dal. És sok minden más. A genfi zsoltárok, tehát amiből ma jó néhányat énekelni fogunk, meghódították nagyon gyorsan az Isten tisztelettel járó népeknek a szívét és lelkét, miközben istenes szövegeket énekeltek, aközben általuk ismert világi dallamokat hallottak, és ezekre kellett énekelniük. A mai koncerten természetesen azzal kezdünk, hogy a zsoltár éneklés nem a reformációval kezdődött. A katolikus egyházzene is fantasztikus teljesítményeket nyújt a zsoltár feldolgozások tekintetében. Ebben a 16. században két jelentős zeneszerző uralja ebben az időben az európai zenét. Az egyik egy egyházi szerző, Giovanni Pierluigi da Palestrina, a másik pedig egy egyházi és ugyanakkor világi dallamokat is több mint 1200-at komponáló Orlandus Lassus. A két zeneszerző hatalmas különbségű zenét ír. Palestrina zenéjében, a katolikus egyházi zenében, hiszen a Vatikán hivatalos zeneigazgatója volt Palestrina, a két zeneszerző különbsége az volt, hogy Palestrina nagyon ragaszkodott a törvényszerűségekhez a zenében. Az ő muzsikája szerint és az akkori egyház zene szerint voltak úgynevezett tiltott hangközök és harmóniák, amiket nem lehetett alkalmazni, mert nagyon is világinak tűntek. Lassus ezeken átlép. Ezért aztán a világi műveiben megjelenik mindaz, amit a 16. században egyházi zenében nem lehet megtenni. Hallgassuk meg Lassusnak az egyik művét, amely egy zsoltárfeldolgozás, a 130. zsoltár.
Thank you.
a protestáns zsoltárfeldolgozások teljesen más jellegűek. Most hallgassunk meg a korszakból, a reformáció korából két feldolgozást, attól a két szerzőtől, akik a genfi zsoltárokat először harmonizálták meg, és terjesztették el a harmonizált változataikat a 16-17. Században. Louis Bourgeoisról és Claude Lejeunről van szó, akiknek a kórus feldolgozásaiban hallgassuk meg a 6. zsoltárt, illetve a 38. zsoltárt. Ezek már igazi genfi zsoltár feldolgozások. Nem csak a szöveg, hiszen tudnunk kell, hogy a genfi zsoltárokat először magyarra Szent Simonár Albert fordítja le 1606-ban Németországban, inkább így mondanám, nem volt még Németország, Németföldön jelenteti meg, mert hogy Magyarországon nincs rá pénz. Azonban ő tudta, hogy ennek a népnek, ennek a nemzetnek, és főként a reformátusságnak nagy szüksége van arra, hogy magyar nyelven is énekelhetők legyenek a genfi zsoltárok. Psalterium Ungaricum címén, magyar zsoltár címen kiadja a 150 genfi zsoltár magyar fordítását. Hadd mondjam el, hiszen nagyon fontos tudnunk, hogy ezzel a magyar fordítás irodalom mindmáig fölülmúlhatatlan eredményét teszi meg, hiszen 9382 sort fordít le, 5 nyelv figyelemrevételével 99 nap alatt. Ez azt jelenti, hogy naponta 100 zsoltársort fordít le, 5 nyelv figyelemrevételével egy sajátos ritmikára, most a kórusunk ezt a sajátos francia lüktetésű, egy kicsit talán számunkra szokatlan ritmikájú dallamvilágot fogja meghallgatni. Tehát Louis Bourgeois 6. zsoltár, Claude Lejeune 38. zsoltár. Talán érezhető volt ez a sajátos lüktetés. minthogyha nem is a magyar prozódia szerint hallatszódnának a dolgok, hiszen váltogatja már a kétnegyed, a háromnegyed, a négynegyed, és nem ritka az, hogy egyszer csak beiktat egy 3/8-os ütemet is a szerző, ahogyan a 38. Zsoltárban hallhattuk. Ezek ilyen különös szökkenéseket adnak ennek a zenének, ami a magyar népzenéhez és általában a magyar zenei képzethez egy kicsit furcsa és különbözik tőle. Amit most hallottunk, nagyjából így hangzott a 16-17. Században az egyházi kórus éneklés. Milyen furcsa, ezeket a zsoltárokat mi is énekeljük, persze egy szólamban, és most, hogy halljuk eredeti tempóban és eredeti ritmussal, talán érződik, hogy mi magyarok mennyire másként fogjuk föl a zsoltárt, mi egy kicsit lekerekítjük a ritmusait, mert számunkra szokatlan ez a fajta lüktetés. Ami most következik, szintén zsoltár feldolgozás, Rittig Buxtehude-nek a 117. zsoltár feldolgozása. Ez már egy komoly kantátaszerű feldolgozás, hiszen ebben a korban a protestáns egyház zenét majd jellemezni fogja, hogy a zsoltárok és a zsoltár feldolgozások mellett megjelenik majd a protestáns népének a korál is. Ennek Bach lesz majd a legnagyobb szerzője természetesen, tőle is fogunk énekelni rövidesen, és megjelenik az a fajta nagyobb formátumú mű, ami akarja pótolni, illetőleg mellé tenni a protestáns vonatkozásban a mise mellé önmagát. Tehát magyarul megszületnek a nagyobb formátumú protestáns művek, ezeknek természetesen az észak- és délnémet iskola, protestáns orgona és kórusiskola legjelentősebb tagjai lesznek az első résztvevői, illetőleg kitalálói. És a csúcs természetesen a betetőzés, majd Georg Friedrich Händel és Johann Sebastian Bach zenéjében fog megtörténni. Most tehát következik Dietrich Buxtehude 117. zsoltár kantáta, orgonán kísér Vida Mónika.
Minden dolgotok, minden dolgotok, mit tesztek?
Köszönjük Mónikának! Ahogy említettem, ennek a protestáns zenének a csúcsa Händel és Bach. Én elárulom önöknek, hogy én Händel és Bach között is különbséget teszek Bach javára. Ennek pedig az az oka, hogy ő volt az a zeneszerző, aki mélyen hitt is abban, amit csinált. Mélyen hitte Jézus Krisztust. Ismerjük, közismert történet és bizonyíték is van rá, hiszen megvan a kotta, hogy a Máté Passió kottáján, amikor Jézus haláláról van szó, kínhaláláról, akkor ott vannak az elmosódott hangjegyek, rajta van Johann Sebastian Bach könnye. Mert ő hitte is, amit írt. Élte is, amit írt. Ezért minden művében valamiféle felsőbbrendű uralkodik, egy olyan típusú rend, amelyet azóta sem tudtunk nagyon megfejteni. Tegnap este, amikor főpróbára készültünk, külön annak a műnek a szólamait elénekeltettem a kórusommal, amelyet most hallani fognak. Minden szólam végtelenül bonyolult, tele módosított hangokkal, szinte azt lehetne mondani, hogy nincsen benne dallam, szóval olyan kaotikusnak tűnik. Amikor aztán az ember összeteszi a négy szólamot, kiderül, hogy nem is lehetne másként. Tökéletes rend, tökéletes logika, minthogyha a mennyekben szerezték volna ezt a zenét. Most egy olyan feldolgozását fogjuk bemutatni ennek a muzsikának, amelynek az elején a Jézus meine Freude, tehát a Jézus vigasságomnak egy orgona feldolgozását, és azt kötjük össze Bachnak ezzel a csodálatos művével, a Jézus vigasságommal. Orgonál Vida Mónika. a felemelő zene mellé valami egészen káprázatos szöveg, ami megborzongatja az embert, mert bizony, hogyha a pokol hadahány tört, akkor is Jézus maga áll őrt, és győz. És mi lenne győztesebb egy élet végén, mint várni a hazahívó szót, abban a biztos tudatban, hogy Jézus legyőzte a halált. A protestantizmusnak és általában a protestáns egyházzenének a 16-17. 18. században, hiszen Bach 1685-től 1750-ig élt, tehát a 17.-18. század zeneszerzője ő, együtt Händellel. Nos, a protestáns zene 17.-18. századi változatában talán a legfontosabb mondani való az volt, hogy ember felszabadított az Isten arra, hogy gondolkozz, felszabadított, hogy nem a vak engedelmesség az egyetlen út, sőt, a vak engedelmesség nem is út, mert az Isten méltóbbá tett bennünket, és a reformáció zenéje közvetíti azt a gondolatot is, hogy szüntelenül keresnünk kell az igazságot, mert semmi nem takarhatja el előlünk. Így érthető, hogy miért mondja Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Jézus az út, Jézus az igazság, és Jézus az élet. Most Vida Mónika fog megörvendeztetni bennünket orgonajátékával, és hadd mondjam el önöknek, hogy koncertünk fénypontja és csúcspontja szokott lenni az, amikor hallgathatjuk őt, ezt a már nemzetközileg ismert, a gyülekezetünkben fölnőtt, csodálatos művészt, Vida Mónikát. Megvárjuk, még a kórus helyet foglal. És kérlek, hogy konferáld is be, amit játszol.
Vien első szimfóniájának az utolsó tételét, a finálét fogom játszani.
Thank you.
Amint említettem is, nem csak protestáns zeneszerzők élnek a Zsoltár feldolgozás lehetőségével, hanem mind a mai napig természetesen a legnagyobb katolikus szerzők is. Most magyar vizekre fogunk evezni, és először Bárdos Lajosnak hallgatjuk meg, a nagy katolikus zeneszerzőnek, Bárdos Lajosnak hallgatjuk meg a 23. Zsoltár feldolgozását. Azért válogattam be ebbe a koncertbe Bárdos 23. Zsoltárát, mert ő magyar szemmel, magyar zenei ízekkel dolgozza föl azt a Zsoltárt, amelyik talán az egész világon a leggyakrabban elhangzó Zsoltár, hiszen a nyugati világban nagyon sokszor a temetéseken ezt a Zsoltárt olvassák föl az Úr én nékem őriző pásztorom. Nagyon fontos Zsoltár ez, és Bárdos azt is megteszi nekünk, hogy egy kicsit megmagyarítja ezt a Zsoltárt. Egy orgona kísérettel ellátott Zsoltár feldolgozásról van szó, a továbbiakban is, mint ahogy egész este Vida Mónika kísér bennünket. következő szerző már a 20. századi református zeneszerzés egyik óriása, akiről méltatlanul keveset beszélünk, a Kálvin tér orgonistája volt, zeneszerzője, Kodály Zoltán tanítványa, bár nem volt közöttük sok különbség, évben Árokháti Béláról van szó. Ő az, akit a fiatal Kodály vizsgáztat a Zeneakadémián, és csak néhány év különbség van közöttük, ezt mondanom sem kell, és amikor megkérdezi Árokhátit, hogy mivel akar foglalkozni, akkor azt mondja, hogy ő a református zsoltárokkal, a genfi zsoltárokkal. Kodály bevallja Árokhátinak ott a vizsga beszélgetés, felvételi beszélgetés közepette, hogy ő nem nagyon érti ezt, és nem nagyon ért hozzá, mondaná erről valamit. És átalakul a felvételi terem néhány percre valami egészen másra, hiszen az ifjú Árokháti Béla a Zeneakadémia ifjú tanárának, Kodály Zoltánnak elkezd beszélni a genfi zsoltárokról, azok hangulatáról, jelentéséről. Kodály természetesen fölveszi, és életük végéig nagyszerű barátságban, levelező, zenész barátságban maradnak. Egy olyan Árokháti mű következik, amely a 25. zsoltárt, a szívemet hozzád emelemet dolgozza föl, és ha tavaly a férfikart hallhattuk külön, akkor most hallgassuk meg majd drága női karunkat is, hiszen ezt Árokháti három szólamra női karra írta. A protestantizmus a 19.-20. században túllép a genfi zsoltárokon, túllép a Bach és Händel stílusán, és elindul valami új irányzat. Ez az új irányzat pedig azt jelenti, hogy miután a világon is hódít a protestantizmus, eljött Amerikába és mindenhova, új keresztény közösségek jönnek létre, akik számára a lelkiség a legfontosabb. Ekkor jönnek létre az úgynevezett lelki énekek, amelyek nem mindig a zenei igényükkel tűnnek ki, hanem sokkal inkább az ihletett szöveggel, a Szentlélektől ihletett szövegekkel. A mi énekeskönyvünk, a református énekeskönyv, amelyik 512 éneket tartalmaz, is először az első 150 ének benne a genfi zsoltárok, azután pedig dicséretek találhatók, sokféle. Hiszen minden egyes egyházi alkalomra, így húsvétra, pünkösdre, nagypéntekre és egyéb egyházi alkalmakra is vannak énekek a könyvünkben. és természetesen olyanok is, amelyeket jelentős napokon, az élet jelentős napjain éneklünk. Ez lehet a születés, és lehet a gyász, lehet a halál. A 422. ének, az énekeskönyvünk 422. dicsérete, melynek címe Hadd menjek, Istenem, egy ilyen mű. A feldolgozója Brandenburg Ádám, aki zeneszerzés szakon végzett a Budapesti Zeneakadémián, zeneszerző, itt van közöttünk, a kórusunk tagja, és miután most két művet is éneklünk tőle, az elsőnek a dallamának nem ő a szerző, de a feldolgozója, igen, szeretném, hogyha megismernék őt. Ádám ebben az énekben azt hiszem, hogy egy 21. századi ember érzékenységével nyúl ahhoz a témához, amely pedig örök, és amit rengetegszer éneklünk minden református templomban. Következzék, Hadd menjek, Istenem! Brandenburg Ádám a reformáció 500 éves évfordulójára komponálta az 51. Zsoltár töredéket, amelyben az 51. Zsoltár szövegei dolgozza föl. Ennek a modern kompozíciónak azt hiszem, hogy a leglényegesebb vonása az, hogy egyszerre láthatjuk benne a Zsoltár két nagy titkát. Az egyik, hogy a közösség éneke, amelyben az ember a közösség hangján szólal meg, Szent Molnár Albert ezt érezte meg, fordításának ez a lényege. A másik azonban az egyéni. Amikor az ember fölmegy az ő belső szobájába, és ott egyedül van az Istennel. Mint amikor az úrvacsorakor mindenki egy teremben, egy imateremben vagy a templomban együtt imádkozik, mondja a bűnbánó imádságát, a pap mondja a bűnbánó imádságot, és arra kér mindenkit, hogy mindenki a magáét mondja el. Mert mindannyian másként jövünk ide. Az 51. Zsoltárban az igazi titok az, és Brandenburg Ádám ezt komponálta meg, hogy az embernek el kell jutni oda, hogyha Uram, te nem tisztítasz meg, akkor soha meg nem tisztulok. De ha te megtisztítasz izsóppal, fehérebb leszek, mint a hó. Fehérebb leszek a hónál. És ha mindez megtörténik, akkor a bűnbánat után jön a megszabadulás, Isten igénye ránk, és akkor nyugodtan mondhatjuk mi is, és mondja majd ő is, hogy ámen, vagyis így legyen. Brandenburg Ádám műve következik.
Thank you.
mai hangversenyünk befejező művéhez érkeztünk. Hétharmi Károly művét fogjuk előadni, amely a Biblia egyik legvonzóbb, legintimebb és legelragadottabb pillanatát írja meg, amikor is a tanítványok találkoznak Jézussal, és azt kérik, hogy maradjon velük. Maradj velem, mert immár alkonyul. Köszönjük szépen!
Arról volt szó, hogy én nem szólalok meg ma este, de Misinek már nehéz volt megszólalnia. Szeretném megköszönni a kórus egész éves, hűséges, nagyszerű munkáját. Sokan nem tudják, hogy emögött, a kórus mögött hetente kétszer két óra munka van. Hetente kétszer két óra. Sorban járják Magyarország gyülekezeteit, szeretett otthonait, határon túli gyülekezeti közösségeket, és dicsőítik az Úr Jézus nagy nevét. Nagyon hálás őértük az élő Istennek a Pest Erzsébet központi református gyülekezet. És boldog lehet az a gyülekezet, amelyiknek ilyen kórusa van. És időről időre, mert havonta egyszer a gyülekezetben is énekelnek. És most jön egy kicsit a nehéz rész, mert valaki itt most hiányzik. És ez az utolsó, egy kicsit rágondolva. Én se tudom elmondani. Áldás, békesség.
Testvéreim, köszönjük szépen a koncert véget ért.